Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
Jó rádozás mindenkinek, péntek délután van, Fintech világa, Szupán Márton van itt a Píktól, és Debreceni Barnabás. Most éppen mi a tisztséget titulusolt, mert 4 éve találkoztunk utoljára, most hogy kell bemutatni téged?
MrCoin.eu alapító.
És Bitcoin, és kriptopiac, és pont azt mondtam a Marci, amikor beültél, hogy mindig akkor jön a Barnabás, amikor csúcson van a Bitcoin, ugye, vagy csúcs közeli állapotban.
Hát könnyű feladata van itt nálunk.
Ez jó, de jókor, de azt mondtad, hogy hívhatunk akkor is, amikor nem.
Igen, igen, talán 1 év múlva már bezuhan, vagy másfél év múlva a Bitcoin, és akkor találkozhatunk megint.
Jó, a jövőről majd a jövő héten beszélgetünk egyébként, mert van egy nagyon érdekes anyag a következő évtizedről, hogy mit gondolnak a szakemberek erről az egész témakörről, de egy picit most tekintsünk vissza. Marcit azt javasolta, hogy nézzünk egy kicsit vissza egy együtt-hármasban, mi minden történt itt az elmúlt 4 év alatt. Tehát 4 év volt itt a fintech világában, akkor mennyi volt?
16 végén? 16 és 1000, azt mondja, akkor beszéltünk arról, hogy talán elérheti az 1000-et.
Igen, és akkor
csak hogy ilyen keretbe tegyük, igen, ezt, igen. Ugye 4 éve ez volt, 3 éve meg elérte a 20 000 környékét, 19 000 végét, és hát azóta az elmúlt 3 évben voltak fellángolások, de nem a Bitcoin ideje volt. Igen.
És most akkor megint fölfele. Honnan indulunk, 16-tól? Vagy még régebbről? Honnan gondolod, Barna?
Hát indulhatunk 16-tól igazából, vagy hát nincs ilyen pontos kronológia igazából, tehát hogyha múltról kell beszélni.
Jó, ebben a 4 évben ez nagy hullámvasút volt akkor, ugye? Ezt így lehet mondani.
Abszolút, abszolút nagy hullámvasút volt. Hát a Bitcoin és a kriptopiac az ugyanolyan ciklikus, mint minden más piac, csak itt sokkal extrémebbek a mozgások. Lévén ez egy nagyon fiatal piac, fiatal iparág, tehát 10 éve létezik összesen. Sőt, túlzás is azt mondja, hogy 10 éve iparág volt, tehát iparággá vált az elmúlt 4 évben, talán ez a legnagyobb dolog, ami történt.
Amióta nem volt, hát én mindig emlegetem a Marcinak, hogy itt láttam automatát, ott láttam automatát, emlékszel?
Igen.
A Poprádon, meg Pozsonyban mindig meséltem, hogy láttam ezeket a cuccok, és mindig emlékeztem arra, hogy mit mondtál meg, hogy az egész hogy indult itt, akár a régióban, akár Magyarországon. Most a helyén van szerinted ez a kriptobuli? A Bitcoin buli? Ez itt most a helyén van, vagy túlértékelt, vagy éppen meg volt egy fél mondatot, hogy mi lesz majd jövőre?
Hát most vagyunk ugye a 17-es csúcs közelében, most ilyen 18 000 dollár körül van a Bitcoin, 20 000 volt, vagy 19 800 a korábbi csúcs. Csak az a különbség, hogy ezt a 20 000 dollárt most nem egy pár nap alatt értük el, a 10 000 dollártól egy pár nap, és akkor már is 20 000 voltunk, hanem ez most sok-sok hónap munkája. És hát igazából nagyon sok minden változott az elmúlt 4 évben, tehát ami leginkább változott az az, hogy az most már nincs legitimitási kérdés. Tehát ez a Bitcoin is, és a kripto is, és a blockchain is legitim, és ami az elmúlt 4 évben történt, az az, hogy fénysebességgel épül ki az új intézményi infrastruktúra például.
Ez így egybe legitim? És ez így egybe egyformán legitim? Mert az is sokszor elhangzik, hogy ez a blockchain technológia egy önálló entitás, ugye szokták mondani, a kriptókkal együtt indul, de aztán majd látjuk, hogy mennyi mindenre lehet használni, lehet, hogy sokkal jobban lehet használni, lehet, hogy sokkal divatosabb lesz. A kriptóknál meg a Bitcoinnál azt hangzott, hogy jönnek az új generációs termékek, amik lehet, hogy már nem küzdenek gyerekbetegségekkel, és nagyobb sikerre jutnak. Ezt most ilyen laikus módon foglaltam össze, de nagyjából ezeket tőled hallottam, meg tőled tanultam, Marci.
Hát abszolút mindig erről beszélünk, meg itt az elmúlt időben az volt megfigyelhető, hogy így ketté osztott ez a piac. Ugye beszéltünk a kriptopiacról, meg beszéltünk a blockchain technológiáról. Igazából ez korábban is így volt, kezdetektől fogva.
Csak a mi fejünkben, meg
csak
igen,
összefort, igen. Itt is érdekes. Hát ugye arról kriptos témákról nem nagyon beszélgettünk itt az elmúlt időben, a blockchain az azért időről időre előjött, akár úgy, mint
tehát
iparág.
Vagy Kanadában volt.
Akár úgy is, de emlékszem, egy pár hete beszélgettünk arról, hogy a fintech szektornak az alszektorai közül mik a legnépszerűbbek a befektetők, VC-k és szakmai befektetők oldaláról, és ott hoztam egy ilyen hőtérképet, ahol azt láttuk, hogy nem meglepő módon a 2016-os év az nagyon erős éve volt a blockchain startupoknak is, és azóta ahogy a Bitcoin lefelé oldalazott, az idei év az érdekes lesz, hogy majd erre a hőtérképre hogyan kerül föl. Meg hát egy érdekes dolog, hogy hogyan hat ez a kettő egymásra, tehát egész egyszerűen lehet, hogy az, hogy a kriptókat, kriptó árfolyamok most ilyen módon elszálltak, és sokkal többet szerepelnek a szerepel kriptós téma a hírekben, ez ráirányítja a figyelmet a blockchain technológiára is. 2016-ban valami ilyesmi lehetett, meglátjuk, hogy most ez az év. Ez
szóval az volt az alapkérdésem, igen, hogy ez a három együtt, ahogy soroltad őket, így együtt?
Ez egy legitim. Érdekes kérdés. A három együtt legitim, igen, és maga a technológia legitim, és persze hát rengeteg kísérletezés és bukás van, és nyilván átverések is, tehát hogy ezt meg kell említeni, de nyilván minden új technológiánál van, szóval maga a technológia is legitim, és nagyon sok projekt is legitim.
És amit én mondtam az előbb, vagy amire emlékeztem, hogy annak innen lehetett azt gondolni, hogy majd lesznek új sztárok, és aztán vannak is, mert erről is beszéltünk itt fintech világában, de olyan nagyon-nagyon a köztudatban talán az átlag ember köztudatban nem jöttek be a bitcoin utáni generációk. Vagy ezt rosszul látom?
Én megemlíteném az Ethereumot, aminek egyébként megvan az esélye, hogy piaci kapitalizációban a következő 10 évben lehagyja a bitcoint. Az Ethereum abszolút ott van, tehát ő most ugye második számú piaci kapitalizációban. Mást próbál megoldani egy kicsit, mint a bitcoin. Tehát a bitcoin fizetőeszközből, tehát 4 éve azt hittük, hogy ez fizetőeszköz lesz, de már akkor látszott, hogy nem biztos, hogy az lesz, most már inkább elment ebbe a digitális arany fedezeti valuta befektetési eszköz.
Még pizzát is vett, ugye? Emlékszel?
Az hát igen, ez a nem tudom hány milliárd forintos pizza.
Jó, de nem ez. Oké, akkor nézzük azt, hogy hol tart most, mik a ti eredményeitek, meg mik az eredmények, mik a projektek. Most ez a dolog hol tart ahhoz képest, ott 4 évvel ezelőtthöz képest.
Igazából, a mi részünkről, ugye mit csináltuk Magyarország első bitcoin automatáját, most már több mint 50 van, Európában az 5. volt, most már azt hiszem 1100-1200 körül jár ez a szám, és hát végigkövettük, és aktív résztvevő és építői voltunk ennek az iparágnak itthon, és most már rengeteg Facebook csoport, egyesület, rendezvény.
Ezt pont úgy kell elképzelni, mint az elektromos autó töltőt? Emlékszel? Én még emlékszem, hogy az elmű mellett voltán az első évekkel ezelőtt, aztán most már nagyon sok van, meg nagyon sokat. Aztán emlékszünk, hogy Magyarországon letettétek, vagy Budapest az elsőt, aztán hogy rácsodálkoztam, a Buli negyedben is láttam egyet, annak is nagyon örültem. Szóval ez nagyjából a...
Hát hasonló, igen.
Az infrastruktúrát is ki kell építeni.
Az infrastruktúrát is, igen. és ez egy komplett új iparág. Tehát most már van blokkláncjogász, blokklánc újságíró, blokklánc szakértő, ugyanez kriptóban, blokkláncban össze-vissza van, aki több minden ehhezért van, aki csak ehhez, vagy csak ahhoz. Szóval nagyon örülünk annak, hogy ez ilyen szinten kiépült és felfejlődött, és még nagyon az elején vagyunk, és továbbra is nagyon hiszünk ebben az egészben. Ami talán különbség itthonhoz képest, meg külföldhöz képest, hogy itthon azért van egy nagyon erős szabályozói nyomás, tehát bármilyen irányba próbáltuk ezt szabályozott mederbe irányítani, az MNB mindenhol mindennek ellenáll. Tehát, hogy a MNB által felügyelt intézmény nem nyúlhat kriptóhoz. Tehát, hogy ez Magyarországon...
Ja, igen, szóval feszegetnétek a határokat, de nem, vagy próbáltok itt kijönni ebbe a dobozból, de nem igen, nagyon lehet. Igen. Erős hoztunk, vagy hoztatok, vagy a fintech.hu, hát nem tudom, hogy ilyen hír, hogy van, ahol engedik, van, ahol nem, nemzeti bank.
Egy amerikai kriptó tőzsde ment ilyen speciális banki engedélyért. Valamelyik amerikai államon sem emlékszem, mert pontosan ilyen állami szintű engedélyért, és meg is kapták. Tehát, hogy ott...
Igen, de volt a balti államok, volt Európában. Látszik az, hogy különböző a szabályozóknak a viszonya ehhez a lehetőséghez különböző.
Abszolút. És az az érdekes egyébként, hogy a BaFin, ugye, aki igazából a zászló, akit az MNB követ, még akkor is, hogyha ez egy ilyen iratlan dolog, a BaFin ugye engedélyezte a bankjai számára, a pénzügyi intézményei számára, hogy azok kriptoletétkezelők legyenek, illetve mindenféle egyéb, akár váltási, akár brokeri, akár elszámolási szolgáltatást nyújtsanak az ügyfeleinek, és gyakorlatilag az első napon azt hiszem 43 német bank be is adta erre az igényét, hogy ő szeretne kriptoletétkezelő lenni. És Magyarországon nem, tehát itt...
Jó, csak itt mondjuk nálunk az kell, hogy ebben történjen változás, mert lehet akárhány automata, hogyha a szabályozó így viszonyul, és egyelőre konzervatív irányt képvisel, akkor ez nagyjából ilyen levágott szárnyú madárhoz hasonlít.
Igen, nem? Igen, tehát itthon elmaradt ez az intézményi adaptáció. Az elmúlt 4 év az Európában és Észak-Amerikában is az intézményi adaptációról szól. Tehát Amerikában az intézményeknek a 36%-a már birtokol bitcoin vagy etert. Itthon ez elmaradt, és Ami ugye most jön, most elérhető már a Mika-nak egy, a Mika az a Marketing Crypto Asset, egy európai szintű közös szabályozás, elérhető már a tervezett jogszabály, ez nem tudom, talán 2-3 év mire helyi szinten implementálva lesz, akkor már nem lesz kérdés, tehát ez valószínűleg az MNB-hez fog jutni, vagy az MNB-hez fog kerülni, ő lesz a szabályozó, de azt is pedzegetik, hogy lehet, hogy egy európai szintű intézményt hoznak létre, és hogy nem is biztos, hogy lesz helyi szabályozó.
Oké, akkor most hagyjuk a szabályozókat, azt nagyjából értjük meg, ennél hosszasan időztünk most. Azt mondtad, hogy nem pizza vásárlása lesz ez jó, meg kell ez majd nekünk. Akkor mire?
A bitcoinra gondolsz? Igen. A bitcoin leginkább most egy infláció elleni védelem. És hogyha megnézzük a nagy neveket, tehát olyan tőzsdén jegyzett nyilvános cégek, akik az elmúlt évben rengeteg bitcoint zsákoltak be, mindenhol azt mondják a vezetők, hogy ez gyakorlatilag treasury stratégia, hogy bitcoinba fektessenek, hiszen...
Mert régen az arany volt ilyen, de az is megfeküdt aztán.
Igen. Most a bitcoin kezdi átvenni ezt a szerepet. És
az aranynak is jó éve volt
igen,
idén.
Igen.
Hát ugye ott van a Square, nem tudom, 50 millió dollárt érvett a MicroStrategy, ami nem is egy pénzügyi vállalkozás, hanem egy üzleti intelligencia szoftvert. Fejlesztenek ők 500 milliárd dollárnyi bitcoint vásároltak, és most készülnek még egyszer ennyit.
Oké, de ez meg nem érdekes. Én azt mondod, hogy nem pizza, de itt vannak az automaták, de azt mondod, hogy oké, treasury, értem, hogy ez most aranyfedezet helyett egy ilyen vésztartalék, meg infláció ellen valami. Viszont nekem, felhasználónak lehet hozzá közöm valamilyen módon?
Igen, felhasználóként nyugdíjbiztosítás. Minden hónapban veszel egy kicsit, és lesz nyugdíjad szemben azzal, hogyha megbízol az állami nyugdíjban, ami a világ legnagyobb legális piramis játék, ami tehát nekünk már nem lesz, nekem biztos nem.
Igen, így most hallgatva a beszélgetéseteket, azt látom, hogy valahogy egy ilyen kiegészítő eszetként bejön egy jól kezelt portfólióba. Tehát most már nem csak az van, hogy részvényt lehet venni, meg kötvényt, meg nyersanyagokat, hanem megjelent tulajdonképpen egy új típusú instrumentum, nem? Tehát, hogy nagyjából az sem biztos, hogy egy jó stratégia, hogyha valaki csak és kizárólag bitcoint vásárol. Tehát egy jó diverzifikációs portfólió elem lehet, akár egy nagy portfólióban, mint egy vállalatnak a treasury stratégiájában, akár individuális szinten egy magánszemélyes nyugdíjportfólióban.
Ez az elmúlt 8 hónap, 9 hónap covidos cucc, ez milyen hatással volt rátok, vagy akár az egész történet, ezek a termék körre, ha úgy tetszik? Mert érdekes, mert itt most minden átdigitalizálódik, az is érdekes, hogy azt mondod, egy automata most 50 automata, azt mondod, hogy jogszabályi háttér, akkor megkérdezném, hogy az edukációban hol tartunk, ez csak egy generációja, csak két generációja ez a tudás, vagy azért ez leszivárog, vagy felszivárog, ez most hol tart ez a folyamat?
Hát egyrészt a COVID tehát nagyon nagy hatással nem volt rá. Volt egy nagy bezuhant, tehát amikor márciusban bezuhant az S&P, azzal együtt bezuhant ugye arany is, bitcoin minden is, minden. Ebből az arany és a bitcoin, aztán végül az S&P is egész jól visszajött, nagyjából ennyi volt a hatás. Én még arra tippelek, hogy ez a rengeteg pénz, amit most nyomtattak, ugye a forgalomban lévő dollárnak a negyede az csak idén lett kinyomtatva, ez intézményi szereplőkön keresztül kriptóba is beáramlott. Tehát lehet, hogy ez a mostani éledező bika piac ironikus módon pont abból az ingyen dollárból lett felvásárolva, ami ellen egyébként küzd. Szóval ez érdekes. Edukációban azt látjuk, hogy egyre nagyobb az érdeklődés, és egyre, tehát hogy tényleg onnan látszódik, hogy egyre több Facebook csoport, egyre több webinár, podcast, könyv jelenik meg, rengeteg minden, egyre többen érdeklődnek, tehát hogy mi le is álltunk ezzel régen, próbáltunk egy kicsit mindennel foglalkozni, meetupot szerveztünk, edukáltunk, workshopokat szerveztünk, oktatóanyagokat készítettünk, most már csak és kizárólag a brokeri tevékenységre fókuszálunk, mert egyszerűen nincs rá energia, és már rengeteg más...
Tudod, ezek a rengeteg csinálják. Csoport meg érdeklődő kör, ez mire alapul? Mit akarnak tudni? Hogy ez mire jó nekik, vagy miért tutibb ez, mint bármi más?
Igen, hát nyilván van egy része a szerencsevadász, aki holnapra, másnapra szeretne milliómos lenni, egy másik része lázadásból, és hogy azt érzi, hogy itt valami recseg, ropog a pénzügyi rendszerünk, de nem tudja pontosan miért és hogyan és érdekli ez, hogy működik és ez hogyan védheti őt meg.
És a fintekekkel való együttműködés az most milyen? Azt mondod, hogy ti most visszamentek, a broker kedéssel foglalkoztok, és akkor minden mást nagyjából elengedtek, ugye?
Én nem is tudom, hogy külön lehet-e válaszolni azt, hogy most kriptó és fintek, tehát az én olvasatomban a kriptó is fintek, igazából, vagy annak egy alszegmense.
Inkább úgy releváns ez a kérdés szerintem, vagy ez a téma, hogy a fintek szektoron belül hogyan helyezkedik most el, mint egy ilyen izolált alszektor, mint például egy brokeri tevékenységet nyújtó cég, aki nyilván fintek, hát egy technológiai, erős technológiára épülő pénzügyi tevékenység, de hogy mennyire szivárok be a fintek, az egyéb fintek alszektoroknak a szövetébe, akár a blockchain, akár a kriptó irány, akár ahogy egy Revolutnál lehet kriptót vásárolni, akár az, hogy én szívesen látnék már olyan számlavezető rendszereket, amik blockchainre épülnek, de klasszikus devizákat kezelnek. Szerintem ez egy érdekes kérdés még, vagy téma még.
Hát abszolút szövődik össze, tehát blockchain témában, tehát az látszik, hogy egyre több helyen használják, leginkább belső elszámolási rendszerre, vagy levelező bankok egymás között, payment rails, tehát ilyesmire használják inkább. A felhasználó ebből sokat még nem láthat, csak nem azt, hogy kicsit gyorsabb és olcsóbb. Ezen kívül nincs már olyan neobank, vagy Revolut klón, ahol ne lehetne kriptot vásárolni, tehát már a Robinhoodtól kezdve a Square, a Revolut, és akkor a Revolutnak még a 8 másik európai klónja, szinte mindenhol lehet már kriptot vásárolni valamilyen módon, és ott is egyébként az a Revolut esetében például nem lehet beküldeni kriptot és kiküldeni, csak megvenni és tartani, tehát kizárólag befektetési célból lehet ezt megvenni. Ennek szabályozói van, tehát hogy ott ugye a pénzmosás miatt nem engedik a kibeküldözgetést, de legalább már ennyit meg lehet, és szerintem ami még várható, hogy még nagyobb összefonódás legyen, tehát lehet, hogy egyszer csak beadja a szabályozó a dereket, lehet, hogy pont a Mika fogja ezt lehetővé tenni, hogy a Revolutba talán 3 év múlva már be is lehet küldeni kriptot, meg ki is lehet, és lehet mondjuk USDC-vel fizetni egy kereskedőnél online.
És még egy utolsó nagyon rövid dolog, hogy ez a izgalmas, romantikus szál, hogy elvész a nyom, és nincs nyom, és nincs ellenőrzés, és ez vonzóvá tette annak idején, amikor ez megszületett. Ez most még ugyanígy fennáll?
Hát a bitcoin esetében egyre kevésbé, tehát hogy a bitcoinra rengeteg, az egy komplett új iparág önmagában, hogy ez a blockchain analízis és a tranzakciókövetés, és több ilyen cég is van, nyilván a legnagyobb előfizetők, a szolgáltatása, azok különböző bűnöző szervek. Van egy pár olyan kriptó, tehát a Monero, az Ékes, ami jelentősen megnehezíti a hatóságok munkáját, tehát az továbbra is
készpénz
jellegű, igen. Tehát a Moneroval nem tudnak semmit se kezdeni, és lassan az látszik, hogy kezdenek átállni arra egyébként. De...
Tehát lettek erre új játékosok, de a bitcoin megszabadult ettől a kvázi tehertől, ugye, vagy ettől a bélyektől?
Nem, egyébként, tehát hogy továbbra is használják a bitcoint ilyenre is, de hát tehát ez a leggyorsabb módja annak, hogy megbukjon valaki.
Azért mondom, tehát akkor végülis, igen, tehát ettől most eltávolodóban van, mert aki okos, az nem ezt használja majd, hanem tehát ilyen érdekes, a következő generáció akkor ez ügyben szerepet kap, a bitcoinnak meg tisztul ezek szerint akkor a felhasználási lehetősége és lehetőségi köre. Rendben, akkor jövő héten, Marci, folytassuk azzal, hogy blokklánc.
Igen, illetve nézzük meg, hogy mit tartogat a jövő, és mit várunk.
Következő évtized blokklánc, és itt lesz velünk ugyanígy Debreceni Barnabás és Szupán Mártópi. Jövő héten ebben a körben folytatjuk majd.
Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.